A kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az alaptörvény 13. módosítását az országgyűlés. A köztársasági elnök a jövőben a kormánytagjának ellenjegyzése nélkül gyakorolhatja egyéni kegyelmezési jogát, továbbá sarkalatos törvény határozza meg azon a gyermeksérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények körét, amelyek esetében az államfő nem adhat kegyelmet. Rögzítették, hogy a kormány csak akkor járulhat hozzá Európai Uniós hitelfelvételhez, ha azt a parlamenti képviselők kétharmada támogatja. Az országgyűlés döntés alapján ezentúl sarkalatos törvényben kell a Magyar Honvédség katonai műveleteinek, állomásozásának és más határátlépéssel járó csapatmozgásának, valamint a külföldi fegyveres erők esetében ugyanennek az engedélyezésével összefüggő szabályokat rögzíteni. Az alaptörvény módosítás július 1-én lép hatályba, kivéve a honvédségre vonatkozó részt, amely november 1-től hatályos. A pedofil bűncselekmények elévülésével, a nyilvántartásukkal és a bűnelkövetők feltételes szabadlábra helyezésével kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket a gyermekek védelme érdekében egyes törvények elfogadott módosítása. A büntető törvénykönyvben rögzítették, sosem évülnek el a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Nem bocsátható feltétele szabadságra az, akit 18 év alatti sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre. Egy országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának, közölte Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Indoklásként elmondta, egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akár csak a táskájukban hever. Megválasztotta az országgyűlés Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökének. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Csúlyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. A parlament előtt letette miniszteri esküjét Hankó Balázs új kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki pedig Csák Jánost váltja. Most szerdán Budapestre látogat Jens Stoltenberg NATO főtitkár, hogy megvitassák Magyarország kimaradását a NATO ukrajnai missziójából, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök az állami televíziónak adott interjújában. Közben kiderült, kizárhatják a NATO bukaresti 9-ek munkacsoportjából Magyarországot, amiatt, hogy a kormány megvétózta a szervezet Ukrajnával kapcsolatos támogatását. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Indexnek azt mondta, a magyar kabinet minden esetben a nemzeti érdeket szem előtt tartva határozza meg külpolitikáját, ami értelemszerűen igaz a különféle nemzetközi formációkban való együttműködésekre is. A héten két részletben összesen 13 Gidrán harcjármű gördül be a tatai laktanya kapuján, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, az új eszközöket a megújuló magyar tüzérséget jelentő Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály katonái veszik birtokba, akik az Embert a Vassa 2.0 kampány felhívására ez év februárban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez. Orbán Viktor a második félévi magyar EU tanácsi elnökség előkészítése keretében a gyáriparosok európai kerekasztala vezetőivel tárgyalt a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek. Az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, ami a magyar elnökség egyik kiemelt célja. Kárpátalján egy fekete katonai rendszámú teherautó vasárnap áthatolt az államhatáron Magyarországra, a határőrök pedig 32 ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. A hatóság menekültügyi eljárásban dönt a menedékkérők menekült vagy oltalmazott státuszáról, illetve az eljárásban vizsgálják, hogy a kérelmezők jogosultak-e a visszaküldés, a kiadatás elleni védelemre, írta a Szabolcs-Szatmár Berekvár megyei rendőrfőkapitányság a távirati iroda megkeresésére. Oroszország a boszniai szerb köztársaság partnere és politikai társa, a boszniai szerbek pedig úgy gondolják, hogy Oroszország most és a múltban is az igazságos oldalon állt. Hangsúlyozta Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke a Banja Lukai orosz nagykövetség megnyitóján. Közben a boszniai szerbek vezetője beváltotta a korábbi fenyegetését, szerinte megszületett a döntés a szerb köztársaság kiválásáról Bosznia-Hercegovinából. Már csak a népszavazás megtartásának időpontját kell kitűzni. Moszkva viszont nem változtat a daytoni megállapodással kapcsolatos álláspontján, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Végül az időjárásról. Egy újabb felhőtöm vonul majd át felettünk, ami mögött aztán ismét kisüt a nap, szorványosan várható zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasiak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítősziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. június 12-e van, szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül, rádiónk igazgatója Berces András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szerda reggelt kívánok mindenkinek. Viannei Szent Jánostól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, valahányszor aggodalmaskodom a gondviselés miatt, a Jóisten megbüntet nyugtalanságomért, váratlan segítséget küld. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és az időjárás előrejelzést hallhatják, ezután a nap verse hangzik el. Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Sahaguni Szent János életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Napimája és programajánló zárják majd ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Tartsanak velünk, érdemes!
Ázott a benyék, kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszakák sűrűjén vágtam át. Fényes izzó napüzé arcomon hordtam szét. Gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra itt vagyok. Napot hoztam, csillagot! Drága kő, vízbe húz, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Szélvihar szórt a szét, a pénzemet! Kopott várok pohara, végül koldus vettem el. Minden kincsem oda lett, nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot! Nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélget az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézményvezetőivel, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És önök ebben segítenek?
Igen, ebben egy nagyon komplex segítséget nyújtunk. Egyrészt a hozzánk fordulóknak felmérjük a megmaradt látás teljesítményét, mi az a kicsi megmaradt látás, amire még esetleg építeni lehet. Ahhoz megpróbálunk keresni olyan segédeszközöket, amivel esetleg újra tud olvasni, nagyítók, digitális eszközök. Aztán a pszichológushoz irányítjuk, mert ez egy nagyon nehéz folyamat átélni, főleg egy hirtelen súlyos látásromlást, igazából el kell gyászolni az előző életünkből egy csomó mindent, el kell gyászolni egy csomó álmot, egy csomó kapcsolatot, a munkahelyünket adott esetben, és olyan pszichológusunk van, hála Istennek, Ádám személyében, aki maga is átélte ezt a látásromlást kamaszkorában, tehát ő nagyon-nagyon hitelesen tud segíteni abban a folyamatban, hogy hogyan lehet ebből újra felállni, egy poszttraumás növekedést elindítani, és aztán utána ebben a folyamatban tudunk segíteni abban, hogy tényleg a mindennapoknak a tevékenységeit újra tudjuk tanulni, adaptív technikákat arra, hogy hogyan ne boruljon le a forró fazék a tűzhelyről, hogy hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy sütemény megsült-e, mert az nem csak abból lehet, hogy milyen színű az a sütemény, hanem van annak illata, van annak esetleg a bátrabbak meg is tudják tapogatni a tetejét, hogyan tudjuk úgy biztonságosan kivenni a sütőből, hogy ne égessük meg a kezünket. Ezekre van egy nagyon sok praktika. A praktikák jó részét egyébként látássérültektől lestük el, hogy ők hogyan csinálják, és aztán tanítjuk tovább
a leghitelesebbeket.
Abszolút, igen, ők a legkreatívabbak, legügyesebbek ezekben. És aztán utána következik az, hogy kimenjünk az utcára, megtanuljunk látóvezetővel biztonságosan közlekedni, itt egyébként a családtagokat is szoktuk tanítani, hogy hogyan tudják jól kísérni a látássérült családtagot, és aztán fehér bottal, és hogyha nagyon-nagyon messze jutunk, akkor akár vakvezető kutyával.
Mint ahogy legutóbb volt is vendég, ugye Ádámnak a kutyusa itt
igen,
volt
Ádám
a stúdióban.
Igen, Ádám is kutyával közlekedik.
A folyamat eleje, amikor a látássérültségnek a fokát felmérik, az nyilván nagyon meghatározó, ugye, a későbbi folyamat tekintetében, hogy milyen segítségre van szüksége az illetőnek, az érintett személynek.
Mindenképpen nagyon-nagyon különbözően tudnak az emberek látássérültek lenni. Tehát van, aki, hogyha már félhomály van, akkor egyáltalán nem lát semmit, de világosban még viszonylag jól működik. Van, aki közelre nem lát élesen, van, aki távolra nem lát élesen. Van, akinek a időseknél gyakran előfordul, hogy pont a látótér közepén van egy fekete folt, pont ott nem lát semmit, ahová néz. Egyébként így oldalt nagyjából úgy minden megvan, ugye el tud molyolni a lakásban, el tud létezni, csak éppen olvasni nem tud, csak éppen keresztrejtvényt nem tud fejteni, mert pont ahová néz, ott nem lát semmit. Szóval ugye ez nagyon-nagyon különböző, hogy hogyan látnak rosszul, és az is nagyon különböző, hogy hogyan tudnak ezzel együtt élni. Van, aki mondjuk 50%-át látja az éplátásnak, és attól teljesen depressziós lesz, és borzasztó, és ő már nem tud semmit. Van, aki pedig 2-3%-kal még úgy él, hogy a külső szemlélő észre sem veszi rajta, hogy rosszul lát.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélgetett az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézményvezetőjével, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán az M0-es autóút csomópontjánál a főváros felé tartó oldalon dolgoznak, a 13-as és a 10-es kilométer között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között aszfaltoznak, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. Mezőköves térségében burkolatfelújítás kezdődött a 128-as és a 138-as kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Budapest felé tartó oldalon halad, a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé pedig egy sávon. Mezőcsát közelében a 156-os és a 151-es kilométer közötti szakaszt a főváros irányában lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon autózhatnak. Budapest irányában a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi felé vezető oldalt a 13-as és a 22-es kilométer között lezárták felújítási munka miatt. A forgalmat az M3-as autópálya felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon közműépítés és burkolatfelújítás miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kisebb eső, zápor helyenként kialakulhat. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma gyakran takarhatják felhők a napot, és több teljességünkön is számítani kell időnként esőre, záporra, délkeleten zivatarokra is. Délután nyugat, délnyugat felől csökken a csapadékhajlam, az északi a szelet, sokfelé élénk nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében erős lökések kísérhetik. Délután 17 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, nyugaton, északnyugaton marad hűvösebb az idő. Holnap is sokfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, kezdetben többfelé alakulhat ki eső, zápor helyenként zivatar, délután pedig a Dunától keletre számíthatunk még helyenként záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon ekkor már csak néhol fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Az élénk erős északnyugati szélben délutánra 18 és 27 fok közé melegszik a levegő. Pénteken már több napsütésre számíthatunk, és csak elszortan északon fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, több teljességünkön élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, a délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. A hétvégén sokat fog sütni a nap, de vasárnap délután nyugaton és északnyugaton helyenként zápor, zivatar időnként kialakulhat. Szombaton nyugaton és északnyugaton erős lehet a déli szél, vasárnap viszont csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő esős széllökések. Felmelegedés veszi kezdetét, szombaton 24 és 29, vasárnap már 26 és 33 fok közötti maximumokat mérhetünk. Orvos meteorológia, ma kettős fronti hatás várható, de az ország nagyobb részén a hideg fronti tünetek jelentkeznek erősebben, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok, szívproblémák, vérnyomás ingadozás, légzési nehézségek és rosszullét is előfordulhat. Az északi ország részben a görcsös panaszok, a déli délkeleti tájakon a gyulladásos jellegű problémák kerülhetnek előtérbe, a hűvös hajnali órákban felerősödhetnek az ízületi bántalmak is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok, valamint a pezsit főfélékre allergiások panaszai, így az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt helyen. 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem. Közlekedés, meteorológia, ma több tehetségünkön is számítani kell időnként esőre, záporra, délkeleten zivatarokra is. Emiatt a közlekedők többfelé találkozhatnak vizes, csúszós utakkal. Az intenzívebb gócokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk fokozott óvatossággal, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erősödő pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánd pollen koncentrációja országosan közepes magas tartományban alakul, az utifű pollenje országosan közepes, esetenként magas koncentrációban lehet jelen. A fák közül a hers, a szelíd gesztenye és a bálványfa pollen koncentrációja az alacsony helyenként a közepes tartományban alakul, a kültéri allergén gombák spóra száma magas, nagyon magas szinten van jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Szembe a nappal. Ásít a sivatag, ezer álnok álmos szemével gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén, a két karom magasra tárva, az ég felé, és égő szemmel és égő szívvel nézek szembe a nappal. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap. Bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Minden sugár én rajtam rezdül át, minden dal rajtam csendül át. Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia dalból, tűzből és élő sugarakból? Én vagyok-e a puszta lelke? Vagy az én lelkem a nap? Nézek szembe a nappal. Úgy átjár a fény, úgy fölissza a lelkemet, és nem tudom, a napból fakad-e a fény, a tüzes, imádságos és szerelmes, a sivatagra és az én szívemre, vagy belőlem forrásozik a nap? Kitárt karokkal, magam is tűz, nézek szembe a nappal.
Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A csergészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást, tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon, 45-ben az országos köznevelési tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 1947-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a 4. nemzetközi kórus találkozóhoz. Az együttzenélés ajándéka a harmónia, a közösség és az öröm. A Szent Atya figyelmeztet az óceánok kizsákmányolására. Az egész törökországi katolikus egyházat fölajánlották Izmirben Jézus szentséges szívének. Ferenc pápa a 4. nemzetközi kórus találkozóhoz. Az együttzenélés ajándéka a harmónia, a közösség és az öröm. Mindenki értékelheti és értheti a zenét, átélheti annak lélekemelő erejét, mely a rohanó, anyagias világban gyógyítja az embert. Az egyházi kórusok tagjai törekedjenek arra, hogy a liturgián a hangjuk mellett, gondolataikkal és szívükkel is Isten felé forduljanak. Az együttzenélés megtanít arra, hogy odafigyeljünk másokra, összhangban adjuk tudásunk legjavát, hogy megszülessen a harmónia. Plébániai egyházmegyei kórusok, templomi énekkarok, karvezetők és zenészek vettek részt a 4. nemzetközi kórus találkozón, amelynek tagjait a 6. pálteremben fogadta a pápa. Köszönetet mondott a zeneszerző Márko Frizina atyának, aki az első 3 találkozót is koordinálta 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban, valamint a rendezvényszervező Nova Opera csapatának, akik a mostani találkozót előmozdították 40 évvel a Római Egyházmegyei Kórus megalapítása után. Ez az évforduló mindenkit arra bátorít, hogy folytassák értékes szolgálatukat Rómában és a világ többi részén. Ferenc pápa hozzásereglő gyerekek lelkesedését örömmel nyugtázta, majd így tanított.
Buongiorno! Avete visto che la spontaneità dei bambini parla più dei migliori discorsi.
A gyermeki spontaneitás ékes szólóbb bármilyen beszédnél. Gondot kell viselnünk rájuk, mert ők adják a jövőt, a reményt, és egyben tanúskodnak a spontaneitásról, az ártatlanságról és az ígéretről. Ezért akarta Jézus mindig maga köré a gyerekeket, és buzdított arra, hogy aki Isten országát akarja, az hozzájuk legyen hasonló. Meg kell tanulnunk tőlük ezt a spontaneitást, mondta a pápa. A Szent Atya ezután 3 szempontot bízott a kórus találkozó résztvevőire, akik a liturgiát szolgáló zene értelmének elmélyítésére érkeztek a Vatikánba. Szolgálatuk 3 alapvonása a harmónia, a közösség és az öröm.
La musica genera armonia, raggiungendo tutti, consolando chi soffre, ridonando entusiasmo a chi è scoraggiato e facendo fiorire in ciascuno.
A zene harmóniát teremt azzal, hogy mindenkit elér. Megvigasztalja a szenvedőt, visszaadja lelkesedést az elcsüggetteknek. Mindenkiben felvirágoztatja a szépség és a költészet csodálatos értékeit, melyek Isten harmonikus fényét tükrözik. A zeneművészete egyetemes és közvetlen nyelv, nem igényel fordítást, sem elméleti magyarázatot. Egyszerű és művelt emberek egyaránt értékelhetik, más szempontokkal vagy mélységben, de mindenki ugyanabból a kincsből merít. A zene a meghallgatásra, odafigyelésre és tanulásra nevel, fölemeli az érzéseket, érzelmeket és gondolatokat. Az embereket kiragadja a rohanás, a zaj és az élet anyagias nézőpontjának örvényéből, segít, hogy jobban megértsék önmagukat és az őket körülvevő valóságot. Ezáltal bölcs és nyugodt tekintettel ruházza fel azokat, akik zenélnek, mellyel könnyebben felülemelkedhetnek a megosztottságon és a szembenálláson, mint ahogy egy zenekar hangszerei vagy a kórus hangjai a sokféleséget összesímítva harmóniát teremtenek. Az egyházi zenét művelő énekkarok szolgálatának másik alapvonása a közösség.
Il canto corale si fa insieme, non da soli. E anche questo ci parla della Chiesa e del mondo in cui viviamo.
A kórust együtt alkotják, nem egyedül, mint ahogy az egyház és a világ is így működik. A mi egységben haladásunk olyan, mint egy nagy koncert előadása, amelyben mindenki saját képességeivel vesz részt, és amihez hozzájárul a maga módján, elénekli vagy eljátsza a részét, és így az egyediségét a közösség szimfóniája gazdagítja. A kórusban és a zenekarban mindenkinek szüksége van a másikra, az előadás sikere valamennyiüktől függ. Saját szerepében a legjobbat nyújtva, tiszteletben tartva és meghallgatva a mellette lévőt, feltűnősködés nélkül, összhangban. Éppen úgy, ahogyan az egyházban és az életben is, ahol mindenkinek el kell végeznie a saját részét az egész közösség javára, hogy az egész világ zengjen Istennek tetsző éneket. Végezetül az egyházi zene szolgálatát az öröm jellemzi, mutatott rá beszédében a pápa.
Voi siete depositari di un tesoro secolare di arte, di bellezza, di spiritualità. Non lasciate che la mentalità del mondo lo inquini.
A művészet, a szépség és a lelkiség évszázados kincsének letéteményesei az egyházi kórusok. Ne hagyják, hogy ezt a világias gondolkodás beszennyezze az érdekkel, az ambícióval, a féltékenységgel és a megosztottsággal. Ezek a dolgok ugyanis beférkőzhetnek egy kórus, egy közösség életébe, és akkor az öröm helyét átveszi a szomorúság, felbomlik az egység. Ezt elkerülendő tartsák magasan hivatásuk lelkiségét, az imával és az Isten szaváról való elmélkedéssel. Ne csak a hangjukkal, hanem elméjükkel és szívükkel is vegyenek részt a liturgián, amelyen szolgálnak, hogy teljes szívükkel Istent dicsérjék, mondta végül a negyedik nemzetközi kórus találkozó tagjainak Ferenc pápa.
A figyelmeztet az óceánok kizsákmányolására. Costa Rica a szentszéki nagykövetének küldött üzenetében Ferenc pápa támogatásáról biztosítja a Világgazdasági Fórum Ocean Action programjának találkozóját, melynek címe Belemerülve a változásba. A San Joséban tartott rendezvény célja a világ óceánjait érintő kritikus kérdések kezelése. Az Ocean Action az óceánokkal kapcsolatos cselekvési terv magas szintű találkozóját a kosztarikai San Joséban tartották június 7-én és 8-án, Belemerülve a változásba címmel. A közép-amerikai ország szentszéki nagykövetének Federico Zamorának küldött üzenetében Ferenc pápa kiemelte a víz szimbolikus jelentőségét és létfontosságú szerepét az emberi életben és a társadalmi fejlődésben. Az esemény platformként szolgált a bevált gyakorlatok és az óceánok kezelésével és egészségével kapcsolatos sikeres tapasztalatok megosztására. Párhuzamot vonva a Róma városa és az óceánok között rámutatott, hogy az ókori rómaiak miként ünnepelték a víz megérkezését, amely helyreállította a város jelentőségét a szűkösség és a zavaros időszakok után. A híres római Trévi szökőkútban ábrázolt Okeanos, a tengerek görög istenének monumentális szobrára utalva, a pápa kifejtette, hogy ez a szimbólum, amely azt ábrázolja, hogy Okeanos áthalad Róma utcáin, egy tengeri lovak által húzott szekéren, fontos emlékeztető a város történelmi kapcsolatára a vízzel. Szinte úgy tűnik, mintha a város belemerülne a tengervilágába, írta a pápa, kiemelve az emberi civilizáció és az óceánok közötti szoros kapcsolatot. Ferenc pápa fájlalta a világ vízkészleteinek jelenlegi helyzetét, megjegyezve, hogy az emberiség mennyire kizsákmányolja ezt az értékes ajándékot. Sajnálattal jegyzem meg, hogy perverz módon ezt a hasznos dolgot, mint például a víz, a kizsákmányolás tárgyává tettük, fogalmazott. Megsértjük azt, ami alázatos és csendes munkát végez a közjó érdekében. És ahelyett, hogy Isten ezen ajándékát értékesnek tekintenénk, valutává, a spekuláció indítékává és még a zsarolás eszközévé is alakítjuk. Idézve Assisi Szent Ferenc naphimnuszát, amelyben a vizet hasznos, alázatos, drága és tiszta jellemzőkkel írja le, a pápa felhívásában arra buzdított, hogy térjünk vissza ezekhez az értékekhez. Hangsúlyozta a víz, mint az Úr ajándéka tiszteletének és védelmének szükségességét. Üzenetében a pápa emlékeztetett az Aqua Vergine néven is ismert híres római Trévi kút történetére, amelyet egy fiatal lányról neveztek el, aki a római katonákat egy friss forráshoz vezette, ami a tisztaság és a víz életadó tulajdonságait szimbolizálja. Ferenc pápa figyelmeztetett, hogy ezt a tisztaságot és jóságot veszélybe sodorja az emberi rossz indulat, az önzés és a környezet gondatlan kezelése. Mindaz a jóság, amelyet a víz a hétköznapi embereknek nyújt, veszélyben van, amelyet megtör a rossz indulat, az önzés és a mások iránti megvetés, nyomatékosította a pápa. Az emberiség vízfelfogásának és a vízhez viszonyulásának gyökeres megváltoztatását szorgalmazva, a pápa hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjék a víz szerepét az élelmezés biztonságban és az éghajlat szabályozásban. Sürgette továbbá a szennyezés elleni közös fellépést az óceánok szépségének és tisztaságának helyreállítása érdekében.
Az egész törökországi katolikus egyházat felajánlották Izmirben Jézus szentséges szívének. Jézus szent szíve az élet és az egység forrása az egyház számára. Jézus szentséges szívének felajánlva magunkat, valójában a szívhez, vagyis hitünk középpontjához akarunk eljutni. Így értelmezi a felajánló gesztust Martin Kmetec, izmiri érsek, a török püspöki konferencia elnöke. A törökországi katolikus egyház június 7-én pénteken Jézus szíve liturgikus ünnepén az izmiri székesegyházban püspökök, papok, szerzetesek és a templomot megtöltő hívek jelenlétében az egész török katolikus egyházat felajánlotta Jézus szentséges szívének. Ez az egyház felajánlás a mostani különleges Eukarisztia éva alkalmából történik, amelyet a helyi katolikus közösség él át a 2025-ös jubileumi szent évre készülve az 53. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus felé vezető úton. Miközben erre az ünnepre készülünk, kézbe vettük Ferenc pápa Jézus szent szívéről szóló dokumentumát, amely azt az örömet nyújtotta számunkra, hogy teljes egységben érezhetjük magunkat a pápával. Számol be az eseményről Martin Kmetec izmiri érsek az Osservatore Romano Vatikáni napilapnak nyilatkozva. Jézus szíve múlt pénteki ünnepén a szentmisét a hívekkel zsúfolásig megtelt izmiri katedrálisban Marek Szolzsinszki érsek, Törökország apostolon nunciusa vezette, Ferenc pápa delegátusaként. Intenzív és mélyen átélt liturgiát ünnepeltünk annak ellenére, hogy Törökországban aznap munkanap volt. A szentmise és az azt követő szentségimádás után Isten egész népe hittel imádkozta a felajánlási imát. Ezt a szertartást egyébként az elmúlt napokban más egyházmegyék hívei is elvégezték. Célunk az, hogy újra felfedezzük és megújítsuk a keresztség napján történt megszentelődésünket, és hogy ellene mondjunk a gonosz sábításainak, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljünk, ezért egész életünket Krisztus kezébe helyezzük, mégpedig az erőszakkal szemben, magyarázta az izmiri érsek utalással a januári isztambuli terrorcselekményekre. Martin Kmetec izmiri érsek homiliájában így tanított: bízunk Krisztus gyöngéd szívében, aki az élet fáradalmait és nehézségeit elfogadta, aki nem rejtette el könnyeit, szeretetét, de a fájdalmát sem. Krisztusnak ember és isteni szíve érző szív, és mindörökké képes megérezni minden fájdalmat, minden szenvedést, mindenféle emberi szegénységet. Éppen ezért bízzuk rá magunkat, szabadon és maradéktalanul, egy olyan esemény során, amely mélységesen szinodális volt, és ami kifejezésre juttatta a törökországi katolikusok és az egyetemes egyház közötti teljes közösséget. A helyi katolikus közösség most különleges lelki intenzitással élte meg ezt az eseményt, azon terrortámadás után, amely január 28-án történt az Isztambul északi részén fekvő Szarijér negyedben, ahol a szűzanya születése Büyükderei templomában tartott szentmise során két állarcos fegyveres támadó betört a templomba és megölt egy férfit. Gondviselésszerűen azért nem esett több áldozat, mert a támadók fegyverei váratlanul működésképtelenné váltak. Ferenc pápa hírvételére az akkori úrangyala alkalmával a világegyház imáit kérte az elhunyt keresztény testvérünkért és a törökországi hívekért. Február 1-én pedig Marek Szolzsinszki érsek, törökországi apostolonuncius, valamint Massimiliano Palinuro püspök a merénylet után felszentelték a templom új oltárát. Mint Isztambulban élő katolikusok, húzta alá Massimiliano Palinuro püspök, a Törökországban élő latin rítusú katolikusok apostoli vikáriusa és a bizánci szertartásra hívek konstantinápolyi apostoli helytartója. Mi ismerjük az ország népének testvéri és őszinte szeretetét, lelkismeretét és vendégszeretetét. Mi nagyon szeretjük ezt az országot és az embereket. Azok az egyének és csoportok, akik azt hiszik, hogy bezárkózunk majd a templomainkba, megrettenve a terrorhullámtól, azok nem érik el ezt az eredményt. A mi válaszunk erre a példátlan erőszakra, a félelemre, amelyet a hívek között akartak elvetni, a vallások közötti gyűlöletre, amelyet fel akarnak köztünk szítani, éppen a hit, amivel most a török katolikus közösséget és az egész török nemzetet felajánlottuk Jézus szentséges szívének. Mi katolikusok itt csak egy csepp vagyunk ebben a török tengerben, de élő, eleven egyház akarunk lenni, amely Krisztus Urunkhoz kötődik, és tanúbizonyságot tesz szeretetéről, még nehéz és fájdalmas körülmények között is, szólt homiliájában Martin Kmetec izmiri minorita érsek. Izmir a mai Törökország harmadik legnépesebb városa. Ősi neve Szmírna, amelynek jelentése Mirha. Izmir egyúttal az ország második legnagyobb kikötővárosa. A 85 millió lakosú Törökország népessége szinte teljesen muszlim. A katolikusok jelenléte mindössze 0,7%, összesen 53 ezeren vannak. Az apostoli időktől kezdve Kis-Ázsia keresztény hitre jutott, és maradt is másfél ezer éven át, amíg az iszlám terjeszkedése lassan és teljesen kiszorította. Pedig Anatólia, a mai Törökország nyugat-kis-ázsiai fele volt a kereszténység elterjedésének egyik első területe. Szent Pál az anatóliai Tarzoszban született. Ennek nagyobb városai Efezus és Kolossze. Szent János apostol a Jelenések könyvében 7 akkori kis-ázsiai egyháznak írt levelet, amelyek Efezus, Pergamum, Tiatíra, Filadelfia, Szárdesz, Laudícia és Szmírna. A 7 ősi város közül már csak Szmírna Izmir létezik. A Jelenések könyvében a szmírnai egyházhoz írt levél így végződik: légy hű, mint halálig, és én neked adom az élet koronáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol. Felég. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban Jézus az ő törvényének megismerésére, megtartására és továbbadására buzdít minket. Mindezekhez a mennybe jutás ígérete párosul. Ezt mondja az Úr, mindaz, aki megtartja és tanítja parancsaimat, igen nagy lesz a mennyek országában. Isten törvényeinek megtartása és tanítása szorosan összetartozik. Egyrészt csak annak az embernek hiteles a tanítása, aki nem csupán mondja, hanem meg is tartja mindazt, amiről beszél. Másrészt, aki megérti, hogy az Úr parancsai konkrét eligazítást nyújtanak a mindennapi életben, s éppen ezért e parancsok megtartására törekszik minden erejével. Azt tartja kötelességének, hogy másokkal is megismertesse ezt az utat. A megtartásnak és a tanításnak azonban előfeltétele, hogy felismerjem Isten törvényeiben az üdvösség útját. Az üdvösség, az örök élet utáni vágy az a motiváció, ami minket állandóan arra indít, hogy egyre jobban megismerjük Isten törvényeit és azok szerint éljünk. Vannak pillanatok, amikor nehéz megtartani ezeket a tökéletességre indító törvényeket, de ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy mégiscsak ez vezet az üdvösségre. Minden nehézséget le lehet győzni, ha tudom, hogy miért küzdök és mi a vágyam. Üdvösségem érdekében csak egyetlen lépést kell tennem. Minden nap egyetlen lépést, ami Istenhez visz közelebb.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 221-es, a 142-es és a 213-as hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 221-es, a 142-es és a 213-as csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.